Az Úr áldása legyen velünk, és az ő kegyelme vezesse életünket. Amen. Most pedig hallgassuk meg Istenünk igéjét, helyünkön maradva, a Bírák könyvéből, a 13. fejezetből, annak válogatott verseit olvasom. Akkor Manoá könyörgött az Úrhoz, és ezt mondta: Kérlek, Uram, Istennek az embere, akit küldöttél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Isten meghallgatta Manoá szavát, és az Isten angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt, a férje, Manoá azonban nem volt vele. Akkor az asszony gyorsan elfutott, hírt adott a férjének, és ezt mondta neki: Megjelent nekem az a férfi, aki a minap nálam járt. Manoá fölkelt és követte feleségét. Amikor odaért ahhoz a férfihoz, ezt kérdezte tőle: Te vagy az a férfi, aki ezzel az asszonnyal beszélt? Ő így felelt: Én vagyok. Manoá ezt mondta: Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? Az Úr angyala ezt mondta Manoának: Őrizkedjék az asszony mindattól, amit megmondtam. Semmit se egyék, ami szőlőtőkéről való, bort és részegítő italt ne igyék, és semmiféle tisztátalant ne egyék. Tartsa meg mindazt, amit parancsoltam neki. Akkor Manoá ezt mondta az Úr angyalának: Szeretnénk téged itt tartani, és egy kecskegidát készíteni neked. De az Úr angyala ezt felelte Manoának: Hiába tartanál itt, nem enném ételedből. Ha pedig égő áldozatot akarsz készíteni, az Úrnak áldozd azt. Mert nem tudta Manoá, hogy az Úr angyala az. Manoá azt mondta az Úr angyalának: Mi a te neved? Mert ha beteljesedik ígéreted, tisztelni akarunk téged. Az Úr angyala ezt felelte neki: Miért kérdezed a nevem? Titokzatos név az. Azután fogta Manoá a kecskegidát, meg az ételáldozatot, és feláldozta a kősziklán az Úrnak. Ő pedig csodát tett Manoá és felesége szeme láttára. Az történt ugyanis, hogy a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az Úr angyala pedig felszállt az oltár lángjában. Ezt látva Manoá és felesége arccal a földre borult. Az Úr angyala nem jelent meg többé Manoának és feleségének. Ekkor tudta meg Manoá, hogy az Úr angyala volt az. Akkor Manoá ezt mondta feleségének: Meg fogunk halni, mert Istent láttuk. De a felesége ezt mondta neki: Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égő áldozatot és ételáldozatot. Nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent. Azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. És az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, amely Córa és Esztáol között volt. Kedves testvérek, Bírák könyvéből olvastam föl az iménti szakaszt, és a Bírák könyvének visszatérő üzenete az: Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Izrael története az Isten kiválasztásának és szeretetének története, másrészt pedig Isten véghetetlen kegyelmének, hogy egy örökösen lázadó és más úton járó nép életében hogyan tudja véghez vinni akaratát. Sámson születéséről és annak híréről szólt az imént felolvasott szakasz. Sámson édesanyjának egy angyal jelent meg, és ebben az angyali jelenésben közli az isteni gondviselés vele, hogy gyermeke fog születni, annak, aki meddő, annak az asszonynak, akinek nem lehet gyermeke. Angyali közbenjárás van, amelyben megerősíti Isten az ő üzenetét félreérthetetlenül, hogy megértse egyértelműen egy édesanya egy jövendő édesanya, hogy mit hoz számára az isteni gondviselés. Bírák korszaka, Izrael életének annak az időszaka, amikor már Izraelben az Isten központú társadalom bomlani kezd, amit teokráciának nevezünk, de nincs még helyette más, és ebben az átmeneti időszakban az Isten elhív és kiválaszt a nép közül embereket, akiknek adja az ő lelkét, különösképpen az ő erejét, bölcs tanács végzését, és ezeket nevezzük bíráknak. Akik megszabadítják a népet a filiszteusok kezéből, akik különböző jeleket és csodákat tesznek, akiken keresztül az Isten megmutatja önmagát népe között. Ilyen kiválasztott Sámson, aki majd meg fog születni. Ez körülbelül Krisztus előtt 1095 és 1075 közötti időszakot ölel át, Sámson bírásságának az ideje, ez az időszak. Bírák tehát kormányozták az országot, mielőtt még a központi királyság kialakult volna, ugye Saul volt az első király, aztán a második király pedig Dávid volt. Dán nemzetségéből születik meg Sámson. Mit tudhatunk Dán nemzetségéről röviden? Jákobnak az ötödik fia, Dán, aki Ráhel szolgálójától született, Bilhától, mivel Ráhel is sokáig meddő volt, és ezért aztán Ráhel az ő szolgáló leányát, Bilhát adta az ő férjének, Jákobnak, a kor szokása szerint. Mózes áldó imádságában így említi meg Dánt, mint oroszlán kölyköt, amely szimbolikus megnevezésben láthatjuk azt, hogy Dán szerepe a harcban nyilvánul meg. Dánnak a honfoglalás idején fontos szerepe van, miközben ugye Izrael elfoglalja Kánaán földjét. Harcolnia kell, mint az oroszlán kölyöknek, és nem könnyű területeket kap, sőt, nem is nagyon tudja eleinte elfoglalni azokat a területeket, és sok viszontagságon megy keresztül. Mégis, hogy arányaiban lássuk, mikor Mózes vezette a népet a pusztában, akkor Dán nemzetsége 62.700 fegyverfogható férfit jelentett. A honfoglalás korában tehát sok harcban vettek részt, és volt egy vándorlás a Kánaán területén, amikor is elfoglalták igazi helyüket, és valószínűsítik az írásmagyarázók, hogy Sámson családja visszamaradt a régi helyén, ahol először tábort ütött a Dán nemzetsége Kánaán földjén, és ezen a földön, ezen a mezőségen jelent meg az Úr angyala Sámson édesanyjának. Még egy érdekesség, hogy ebből a nemzetségből, a Dán nemzetségéből került ki Oholiáb, aki a Szent Sátort készítette, és Isten az ő számára adta meg azt a bölcsességet, hogy mindent szépen a mennyei minta szerint elkészítsen a Szent Sátor tartozékai közül. Az imént felolvasott részben az angyal elmondja, hogy mit kell tennie egy édesanyának, hogyan kell készülnie a gyermek születésére. Istennek szentelt lesz ez a gyermek, már anyja méhétől fogva, ezért az édesanyának is be kell tartani a bizonyos előírásokat. Ez a nazireusi fogadalomhoz köthető. Izraelben ismert volt a nazireusi fogadalom. Ez a szó annyit jelent tartózkodni, magamat megtartóztatni, önmegtartóztatással valaki oda szenteli magát az Istennek. Mivel a gyermek Istennek szentelt lesz, és az egész életében az a központi feladat, hogy Isten akaratát képviselje, már az édesanyának az áldott állapot idején szintén önmagát oda kell szentelnie Istennek. Kétfajta nazireusi fogadalmat különböztet meg a Szentírás, az ideiglást, egy adott időre szólót, illetve egy egész életre szóló nazireusi fogadalmat. Sámson esetében az egész életre szóló nazireusi fogadalomról van szó. Ki az, aki tehát végzi a megszentelést? Az Isten az, aki végzi, de emberileg vannak bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartani azért, hogy az Isten lelke valóban munkálkodni tudjon. Mit jelentett ez Sámson életében? Nem nyírathatta le a haját sohasem. A nazireusi fogadalom része az, hogy akár időig, vagy pedig egész élete át, borotva nem érinthette a nazireusi fogadalmat tett ember fejét. Haját nem vágathatta le, ez jel volt és szimbólum volt, mindenki láthatta, messziről is észrevette őt. Mit képvisel ez, vagy milyen üzenetet hordoz? Az Isten teremtői szabadságát és szimbólumát képviseli, az isteni erőt, amelyet emberi kéz nem korlátozhat, és nem vehet el. Isten tehát az ő nazireusában, az ő felszentett emberében teljes hatalommal és szabadsággal van jelen, és ezt a hatalmas hajkorona is képviseli, és egyébként az életerőt is szimbolizálja, vagyis jelen esetben az isteni erő jelenlétét. A következő, amit az édesanyjának is meg kellett tartania, hogy a szőlő terméséből nem fogyaszthat, tehát bort nem ihat, részegítő italt. Mi ennek az értelme? Semmiféle mesterséges inspiráció, és semmiféle kábulat, vagy semmi olyan, amely a józanságát elveheti, azt kerülnie kell. Isten lelkének ihletése az, ami egyedül vezetheti őt, és azt használhatja, és azzal élhet. Mindaz, ami ezt a fajta józanságot, mondhatjuk azt, lélek jelenlétet korlátozza egy emberben, vagy visszafogja, vagy befolyásolná bármilyen irányba, ezt tiltja a nazireusi fogadalom, tehát ezért nem fogyaszthat részegítő italt. Majd a következő pont pedig még a halott érintése. Egy nazireus nem érinthet semmi olyat, amely a halállal kapcsolatos, hiszen ő az Istennek szentelt ember, és semmi tisztátalant nem érinthet meg. A nazireusoknak jelentős közéleti szerepük volt, hasonlatosak voltak a prófétákhoz, köztiszteletnek örventek, és mondhatunk példát az Új Szövetségből is, prófétára és nazireusra, Keresztelő János, aki útkészítő volt, és szintén egy meddő édesanyától született, angyali jelenés és híradás hozta meg az ő születését is. Keresztelő János élete is nazireusi élet volt, és prófétai útkészítő élet volt. De Pál apostolnál is látjuk, hogy ő is részleges nazireusi fogadalmat tett, amikor nem vágatta le a haját, és aztán Jeruzsálembe ment föl, a jeruzsálemi templomba, és ott a fogadalom végeztével vágták le a nazireus haját, és akkor elégették Istennek szent áldozatul. Pál apostol ezt azért tette, hogy képviselje a vádolói előtt, hogy ő valóban megtartja a törvényeket, a zsidó törvényeket, és nincsen azok ellen. Sámson neve annyit jelent, hogy napocska. Ő nap volt, sugárzó fényesség. A napszimbólum egyébként is Isten világosságát, Isten hatalmát és jelenlétét hozza el, melegségét. A nap nélkül nincsen élet, mint a leghatalmasabb energiaforrás, ott van fent az égen. Isten tehát egy kisgyermekben, aztán majd egy felnövekvő ifjúban, és majd egy felnőtt emberben úgy lesz jelen, mint a nap, hatalmas erejével. És ez Sámson életét jellemezte is, hatalmas ereje volt, és azóta is a mai köznyelv is őrzi őt, Sámson, aki hatalmas, és aki erős volt, és nagy jeleket tett. Sámson életében az Isten lelke úgy munkálkodik, hogy belső nyugtalanságot hoz, és azt emeli ki a Szentírás, hogy megszületett ugye Sámson, felnövekedett, és megáldotta őt az Úr, és az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, amely Córa és Esztáó között volt. Tehát Isten lelke belső nyugtalanító erőként hatott az ő életében, vagyis cselekednie kellett, vitte, vonta őt az Isten lelke, cselekvésre indította. Tehát ez jellemezte Sámson életét, hogy lehet, hogy barlangban élt, és emberektől elvonulva, de mégis az Isten időnként erős indítatást adott neki, és úgy hajtotta végre az Isten akaratát. A következő gondolat a meddőség, a terméketlenség. Itt láthatjuk ebben a történetben is, hogy egy olyan asszony keres meg az Isten angyala, aki meddő, aki számára lehetetlen az, hogy életet hozzon erre a világra. A felületes szemlélő számára a termékenység az mindig Isten áldását jelentette, a sok gyermek, a bőség, a gazdagság, Isten áldását képviselte az ember életébe. A terméketlenség, a gyermektelenség pedig Isten büntetését. Ez az első látás, ami elénk is kerül, hogy talán az Isten büntet valakit, akinek nem lehet gyermeke. Ez egyfajta szégyent jelentett akkor, és lehet, hogy ma is. Ezért volt az a szokás, amit már említettem, ahogy Dán nemzetsége is született, hogy Jákob életében is, ugye Ráhel a nagy szerelem volt, és sokáig nem született gyermek. És ezért a szolgálót adta oda Ráhel önmaga helyett, hogy így szégyenét elvegye, és mégis születhessen gyermeke, úgymond a szolgálótól, de mégis úgy számított, mintha az övé lenne. A Szentírás tanúsága szerint a meddőségnek azonban van egy másik jelentése is, mégpedig az, hogy az Istennek célja van vele. Vajon mi lehet a célja? Nem ítélet, hanem nagyobb kegyelemnek a jele. Jelen esetben is egy nagyobb kegyelemnek, az isteni erő megnyilvánulásának a jele, Isten végérvényesen kinyilvánítja teremtő hatalmát egyértelműen ott, ahol lehetetlen a születés. Nem egyedüli példa ez a Szentírásban, hanem Sára esetében is láthatjuk, Ábrahám felesége is meddő volt sokáig. Aztán láthatjuk Anna esetében, amikor is imádkozik a templomban gyermekáldásért, és megszületik Sámuel, aki szintén egész életére Istennek van szentelve. És ahogy már említettem, Erzsébet esetében is, Zakariás felesége, Keresztelő János édesanyja is idős volt, egész életében meddő volt, míg aztán mégis gyermeket szült. Más helyen a Szentírás azt mondja, hogy erénnyel párosult gyermektelenség az jobb, mint az istentelen gyermekek hada. Hogy nem feltétlenül az az áldás, hogyha sok gyermek van, hanem az is számít, hogy milyen lelkülettel neveltetnek a gyermekek, és milyen lelkülettel élnek egy családban, vagy egy család élete milyen. Átvitt értelemben is használja a Szentírás a meddőséget, a Tituszhoz írt levélben, kerüld a meddő vitatkozásokat, vagy más szóval mondhatjuk az ostoba vitatkozásokat, a partalan, a sehova nem vezető vitatkozásokat. Az embernek van intelligenciája, így tehát ostoba is lehet, de inkább kerülje azt, és legyen inkább okos. Vagy más helyen mondja maga Jézus Krisztus a magvető példázatában, akinek pedig tövisek közé hullott, Hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása, az élet élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést, vagyis van meddőség lelki értelemben, amikor Isten igéje nem tudja meghozni a maga gyümölcsét a mi életünkben, a világ gondja, a gazdaság csábítása, és az élet élvezetei megfojtják azt. Vagy más helyen mondja a Szentírás, ne vegyetek részt a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben. Ennek is az az értelme, hogy a meddő sehova nem vezető cselekedeteket kerüljétek. És végső gondolatképpen az angyali jelenésről szeretnék még néhány gondolatot elmondani. Az angyal ugye megjelenik kétszer is, az első esetben csak az asszonynak jelenik meg, az asszony elmondja a férjének, hogy mi történt. A férj pedig imádkozik, hogy még egyszer jelenjen meg az angyal, kéri az Istent, hogy mindent pontosan megtudhassanak, hogy hogyan kell nevelni a gyermeket. Másodszor is megjelenik az angyal tehát, de ismét az asszonynak jelenik meg, az asszony elfut a férjhez, és oda hozza a férjet. Majd aztán elkezdődik egy párbeszéd, és újból megerősíti az angyal mindazt, amit először mondott az édesanyjának, hogy tartózkodnia kell a szőlőnek termésétől, minden részegítő italtól, és semmiféle tisztátalant nem ehet a zsidó törvények szerint. Majd aztán áldozatra kerül a sor, és Manoah szeretne ígyó áldozatot bemutatni ennek az angyalnak, ennek a hírnöknek, és aztán meg akarja kérdezni az ő nevét, mire az Úr angyal ezt felé neki, miért kérdezed a nevem, titokzatos név az. És nem tudunk meg többet az angyal nevéről. Keleten az udvariasság tiltja azt, mivel ott a vendégszeretetet gyakorolták, az udvariassági szabályok tiltják azt, hogyha 3 nap eltelte előtt valaki megkérdezte a másiknak a nevét. Tehát úgy fogadták be egymást, hogy még nem is tudták, hogy mi a neve. Úgy gyakorolták a vendégszeretetet. Tehát ez egyrésztről a mennyei hírnök felé egy udvariatlan gesztus is volt, hogy mindjárt a nevét akarta megtudni. Másrésztől pedig mondhatjuk azt, hogy egy jogos elvárás, egy emberi imádat lépett föl Manoahban, aki azonnal tisztelni szerette őt, mégpedig az Istennek járó tisztelettel. Mert a névnek a megkérdezése az hasonlatos ahhoz a törekvéshez, amikor az ember tudni szeretné az Isten nevét. És az angyali válaszban ott van az elrejtőzés, miért kérdezed a nevem, titokzatos név az, mondhatjuk azt, csodálatos név az, vagy más néven, úgy is mondhatnánk, kimondhatatlan. Kimondhatatlan a nevem. Vagy úgy, ahogy Izraelben is értelmezték, nincs is neve. Az Istennek kimondhatatlan a neve, és inkább más néven szólították meg őt, és nem mondták ki az ő nevét. Mert megidézhetetlen, mert összehasonlíthatatlan, nem hasonlítható semmilyen más istenséghez. És végül egyetlen egy gondolatot emelnék még ki. Istent láttuk, meg kell halnunk. Kiállt föl Manoah, amikor az angyal elfogadja ugye az áldozatot, és annak füstjében fölszáll hatalmas lángcsap föl a sziklán. Istent láttuk, meg kell halnunk. Ott van ez a tapasztalat az emberben, ha az Istent látom, nem maradok élve. Manoah pedig átélte az Isten angyalának jelenlétét. Mi az, ami itt történik? A félelem megbénít. A félelem megbénította őt is. Isten jeleinek félreértéséhez vezette. Most nem félni kellene, hanem örülni. És itt az asszonynak a bölcsessége nyilvánul meg, aki elmondja, hogy hát ha mindezt a csodát átéltük, és ezeket az üzeneteket elmondta nekünk az angyal, akkor nem kell félnünk attól, hogy meghalunk, hanem mindez majd beteljesedik az életünkbe. Mi az, amire indít az asszony hite bennünket? A bizalomra. Isten félelem és a hit felszabadít. ott, ahol a félelem megbénítana bennünket. Isten félelme és a hit felszabadít arra, hogy Istent lássuk cselekedni a mi életünkben, és neki őszintén engedelmeskedjünk. Semmit nem félve, mindent ő rábízva, és azt szerint cselekedve, ahogy ő azt tanácsolta nekünk. Így legyen ez a történet is, olyan történet, amely bennünket indít erre az őszinte, hitbeli cselekvésre, ahogy Sámson szülei is tettek. Amen. Megkérem, hogy álljon fel a gyülekezet, és imádkozzunk. Majd csendes percet tartunk, és az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy láthattuk, hogy Te cselekvő Úr vagy, és ott is életet adsz, ahol emberileg lehetetlen. Munkálkodsz az emberek életében. Feladatokat adsz, elhívást adsz, útmutatásban részesítesz bennünket is. Kérjük, add meg nekünk a kellő figyelmet, a kellő odaszánást, hogy amikor Te megszólítasz bennünket, akkor ne félreértsük, hanem megértsük a Te üzenetedet. Hagy nekünk kellő bátorságot, hogy a lélek szavát meghalljuk. Köszönjük, hogy angyalaidnak is parancsolsz felőlünk, hogy igazgassák a mi útjainkat, a mi lépteinket, és köszönjük, hogy sokszor megmentettél már bennünket, a Te védelmed, ami életünkön volt. Így kérjük tehát, add, hogy bennünk is megszülessen a Te napod, a Te fényed, a Te erőd és világosságod. Vezess bennünket, hogy a világ kívánsága, a világ gazdagsága és csábítása ne tegye meddővé a mi életünket, hanem kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, és visszanyerjük emberi arcunkat, hogy Istennek szentelt emberekként járhassunk ebben a világban. Légy a gyászolókkal, a betegeinkkel, azokkal, akik lelki-testi szenvedésben vannak, Te légy az ő gyógyítójuk, és hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatott kéréseinket. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, világosságodba jövünk, mert Te vagy, aki megújíthatod életünket. Taníts meg többet látni annál, mint amit földi szemünkkel látunk, nyisd meg a hitünk szemét. Vedd el kételkedésünket, és adj helyette bizonyosságot. Formáld belső világunkat, hogy szabadok legyünk minden önbecsapástól, megrögzött szorongástól és félelemtől. Legyünk készek önmagunk átadására, és tudjuk most megfogni szent kezed. Teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg. Amen. Adjuk Istenünk áldását. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. Áldás békesség.